Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, első pillantásra a nikaiai zsinat az ortodoxia győzelmét hozta az ariánusok felett, hitvallásában tanította az atya és a fiú egylényegűségét, teremtetlen örök istenségét, a nevezetes homoousios formulával. Távolmaradásuk dacára a nyugati püspökök zöme egyetértésben Szilveszter pápával a magáénak vallotta és megerősítette ezt a döntést. Ám ez a helyzet rövidesen megváltozott. Az arianizmus az elmarasztalás dacára nem szűnt meg, sőt Konstantinus, aki a birodalom fővárosává az általa és nevére alapított Konstantinápolyt tette, Rómát mintegy a pápára hagyva, uralkodása utolsó éveiben az ariánus nézetekkel rokon szenvezett, ha pedig igaz az, hogy élete végén valóban megkeresztelkedett, akkor a szentséget ariánus hitvallásban bizalmasa, nikomédiai Eusébiosz révén nyert el, az udvar részéről pedig még Arraiosz rehabilitációjának lehetősége is felmerült. Nagy Konstantin császár 336-os halálával az ariánus válság csak elmélyült. Még 340-ben keleten az ariánus többség elérte a nikaiai hitvallás és a homoousios, az atya és a fiú közötti egylényegűség tanítása mellett kiálló Athanasios, alexandriai pátriárka letételét, számüzetésbe küldését. Nyugaton Gyula pápa, akit ebben a birodalom nyugati felét uraló Konstans császár is támogatott, határozottan kiállt az ortodox álláspont a nikaiai hitvallás és Athanasios mellett, akinek a következő években Rómában adott menedéket. Az ebben az esztendőben ülésező római zsinat jogtalannak, érvénytelennek mondta ki, az alexandriai pátriárka letételét megerősítette az atya és a fiú egylényegűségének tanítását, és elítélte a nikomédiai Eusébiosz által vezetett ariánusokat. E döntésnek nem volt sok foganatja, hiszen a keleti püspökök zöme az ariánus hitvallási formula mellé állt, és a keleti birodalomrész uralkodója Konstantius, Konstans fivére maga is ariánus volt. Sőt, az ariánusok ellentámadásba kezdtek. A 441-es antiochiai zsinaton a keletiek olyan hitvallási szöveget fogadtak el, amely nem tartalmazta a homoousios formulát. Athanasios letételét pedig megerősítették, és kimondták, hogy az ilyen elmarasztaló személyi döntések esetén fellebbezéshez, sem Róma püspökéhez, sem más fórumhoz nincs lehetőség. Gyula pápa erre 342-ben Athanasiosnak székében és hitvallásában való megerősítésével válaszolt, és elítélte az ariánus keletieket. A fenyegető szakadás elkerülésére a császári testvérek a következő évben békéltető zsinatot hívtak össze Szerdika, a mai Szófia városába. Mintegy 100 nyugati püspök volt jelen a zsinaton, ahová a keleti birodalom részből is mintegy 70-80 zömében ariánus főpap is megérkezett. Hamar kiderült, hogy a zsinaton megegyezésre nincs esély, az ariánusok ki is vonultak, és rövidesen a közeli Philippopolisban saját zsinatra gyűltek össze. A magukra maradó nyugatiak ezek után az egylényegűség formulája mellett döntöttek, és kimondták Athanasios letételének jogszerűtlenségét. 345-ben az alexandriai pátriárka visszatérhetett székébe, az ariánus válság azonban ezzel még nem nyert megoldást. A keleti ariánus püspökök fenntartották azt a követelésüket, hogy Róma püspöke és vele a nyugat vegye tudomásul Athanasios eltávolítását és a homoousios kifejezés száműzését az egyház hitéből. Az ariánusokat pártoló Konstantius császár tanácsadói, Urzácius és Valens püspökök tanácsára a pannóniai Szirmiumba zsinatot hívott össze, amely még 351-ben formálisan elutasította ugyanaz ariánus felfogást, ám hitvallásából kihagyta a vitatott formulát. Mivel a viszály ezt követően sem csitult el ariánusok és a nikaiai hitvallás támogatói között, sőt Galliában is, Észak-Itáliában is egyre több püspöki szék került Arius követői birtokába, 355-ben újabb zsinatra került sor, ezúttal Mediolánumban, a mai Milánóban, de ez sem hozott megnyugvást, mire a zsinat letetnek nyilvánította, az uralkodó pedig száműzetésbe küldte a résztvevőket. Ezt követően Liberius pápának alá kellett írni egy olyan hitvallási formulát, amely kárhoztatta az ariánusokat, de a nikaiai egylényegűség tanát is elvetette, és lényegében egy olyan megfogalmazást tartalmazott, hogy a fiú lényege szerint és minden tulajdonsága tekintetében hasonló az atyához, ami nem volt más, mint a mérsékelt vagy fél-ariánus tábor dogmatikai megfogalmazása. Ezért a döntésért a későbbiekben sokan vádolták is meg a Szent Atyát eretnek pártalással, ám ez a vád a későbbiekben a körülményekre való tekintettel nem állta meg a helyét. Következő lépésként Konstantius császár 359-ben Rimini városába gyűjtötte zsinatra a nyugati egyház részek több száz püspökét. Itt az uralkodó a nikaiai hitvalláshoz ragaszkodó püspököket fenyegetéssel, félrevezetéssel, őrizet alattartással kényszerítette egy olyan hitvallás aláírására, amely ellentétes volt a homoousziánus felfogással, a nikaiai krisztológiai definícióval. A két tábor között némi közeledést a kereszténységgel szemben ellenséges Julianus császár uralkodása hozott, ám a szakadás nem szűnt meg, sőt tovább mélyült azáltal, hogy a birodalomba özönlő germán népek sorra ariánus hitvallás szerint vették fel a kereszténységet. Ortodox oldalon közben folytatódott az a teológiai munka, amely az isteni személyek viszonyát és egylényegűségük természetét volt hivatott tisztázni. Ebben a munkában különösen a kappadókiai atyák, Szent Bazileiosz és a két Szent Gergely alkottak jelentőset, hiszen kidolgozták az egylények három személy formulát, és hozzáláttak a harmadik isteni személy a Szentlélek miben létének tisztázásához. Ez utóbbi kérdésben az ariánusok azt az álláspontot képviselték, hogy amiképpen a fiú az atya, úgy a lélek a fiú teremtménye, a Szent Háromságban belső hierarchia uralkodik. Az újból elmérgesedő vitában az hozott fordulatot, hogy az új császár Theodosius az ortodoxia a nikaiai formula mellé állt, és úgy döntött, az egyház egysége a tanítás tisztasága érdekében újabb egyetemes zsinatot hív össze. Így, miközben a nyugati püspökök egy része Aquileiába gyűlt össze zsinatra, az uralkodó egyetemes zsinatot hirdetett meg 381 tavaszára székvárosába, Konstantinápolyba. A tanácskozáson, amelynek az uralkodó palotája adott otthont, így csak keleti püspökök voltak jelen, és az ekkor uralkodó Damasus pápa sem küldte el delegátusait, hanem csak utólag értesült a zsinati döntésekről. Az egyház második egyetemes zsinata, az első konstantinápolyi zsinat 381 májusában ült össze mintegy 150 főpap részvételével. Erről a zsinatról sem áll rendelkezésünkre jegyzőkönyv vagy részletes beszámoló, menetét alig tudjuk rekonstruálni. Annyi bizonyos, hogy az üléseket a császár bizalmasa Meletios antiochiai pátriárka vezette, a résztvevők között pedig ott volt a konstantinápolyi pátriárkává választott Nazianzoci Szent Gergely, valamint a jeles misztikus író jeruzsálemi Szent Kürillosz is. A fő dogmatikai téma a Szentlélek természetének kérdése volt. Az ortodox tábor a harmadik isteni személynek az atyával és a fiúval való egylényegűségét és valóságos teremtetlen istenségét állította, az ellentábort pedig az ezt tagadó makedoniánusok jelentették, ám ez utóbbiak a zsinat megnyitása után röviddel elhagyták a tanácskozást és elutaztak Konstantinápolyból. A vitában egy idő után Nazianzoszi Szent Gergely vette át az elnöki szerepet, ám arról rövidesen leköszönt egy, az időközben elhunyt antiókiai pátriárka utódának megválasztása körül kirobbant vita miatt, sőt, pátriárkai tisztét is letette. A zsinati tanácskozás így a 381. júliusi befejezésig az új konstantinápolyi pátriárka Nektarios vezetésével folytatódott, a munka megélénkülését pedig az egyiptomi püspökök megérkezése hozta. A zsinat legfontosabb döntése a nikaiai hitvallás kibővített újrafogalmazása, megerősítése volt, így született meg a hitünk máig legteljesebb foglalhatát jelentő Nikaia Konstantinápolynak nevezett hitvallás, amelynek szövegezésekor talán valamely helyi egyház hitvallása került beépítésre a nikaiai szövegbe. Ami a bővítéseket illeti, ilyen volt a szövegben a megtestesült a Szentlélek erejétől, Szűz Máriából és emberré lett félmondat, és Poncius Pilátus nevének említése. Sokkal fontosabb volt ennél, hogy az atyák a nikaiai szöveg lakónikus, hiszek a Szentlélekben formuláját jelentősen kibővítették. Így a hitvallás negyedik része így szólt az ő megfogalmazásukban. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az atyától származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hisszük az egy szent katolikus apostoli anyaszentegyházat, valljuk az egykerességet a bűnök bocsánatára, várjuk a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ebből a zsinaton elfogadott szövegből feltűnően hiányzik az atyától és a fiútól formula, a később sok vitát kiváltott filiokve, amelyet csak a nyugati egyház illesztett az 589-es toledói zsinattól a maga szövegébe. Kelet azonban ezt a hitvallás meghamisításaként, illetéktelen betoldásként értékelte, és máig sem fogadta el. Nem elvi volt az ellentét, hiszen a keletiek az atyától a fiú által való származást értették a szövegen, amelyet a maga egészében a zsinat utáni esztendőben Damasus pápa is elfogadott, és Fidesz Damászi hitvallásában lényegében megismételt, és azt a nyugati püspökök is 382-es római zsinatukon megerősítették. A következő kánonokban a zsinat tételes elmarasztalásokat fogalmazott meg az ariánusok, a szemi-ariánusok, a makedoniánusok, a szabelliánusok ellen, lényegében korábbi zsinati állásfoglalásokat ismételve. Több gondot okozott a zsinaton elfogadott harmadik kánon, amely azt mondta ki, hogy a pátriárkai székek tiszteleti sorrendjében ezentúl a második hely Róma után Konstantinápoly főpapját illeti meg, mint a keleti egyházrész rangelső pátriárkáját, aki így rangban megelőzi Alexandria és Antiochia főpapját, lényegében egyenrangú Róma püspökével. Az indoklás itt az volt, hogy az új császáros főpapját megilleti az a rang, amely a régi császárváros Róma püspöke mellé helyezi őt a hierarchiában. Ezt a kánont Damasus pápa nem fogadta el. A nyugat általi hallgatólagos tudomásul vételére azonban később úgy került sor, hogy a nyugati egyház összességében maga is elismerte az első konstantinápolyi zsinat döntéseit, hivatkozott rá, külön nem térve ki a vitatott kánonra. A keleti atyák egyébként a zsinat döntéseit egy 382-ben megtartott nem egyetemesnek számító zsinaton is megismételték, amelynek döntéseit megküldték Rómának és a nyugati püspököknek. Maga a császár, Theodosius, a hitettség megteremtésének reményében elégedett volt a zsinati döntésekkel, amelyeket birodalmi törvényként is kihirdetett, és alig, hanem a zsinat is hozzájárult ahhoz, hogy 10 évvel később, 391-ben a kereszténységet a birodalom egyedüli és hivatalos államvallásává tette, betiltva a pogány kultuszok további gyakorlását. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.